Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel, és énekeljük a 276. dicséret mindahány versét, mind az 5 versét. A dicséret így kezdődik: egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Istenünk, írott igéjét olvasom, úgy, amint az megvan írva, és szólni kíván hozzánk a Zsoltárok könyvének 90. fejezetéből. A 90. Zsoltárból tehát így szól hozzánk a mi Urunk, Istenünk. Az örökkévaló ember és a mulandó ember. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnének. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói és annak cselekvői is lehessünk. Most gyertek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, íme egybegyűltünk most, hogy igédet hirdessük és hallgassuk, hogy téged segítségül hívjunk és magasztaljunk, és elkérjük tőled mindazt, ami számunkra és az egész világ számára jó és üdvözítő. Megvalljuk, hogy csodálkozunk azon, hogyan is lehetséges mindez. Hiszen te tudod, hogy kik vagyunk, hogy sokszor milyen kemény a szívünk, hogy mennyire átgondolatlanok a vágyaink, a tetteink, hogy kik vagyunk mi, hogy mindezek ellenére ebben az órában mégis azért gyűltünk egybe, hogy rólad vallást tegyünk, és neked adjunk hálát. Megvalljuk, hogy igazán melletted döbbenünk rá arra, hogy mennyire kicsik vagyunk ebben a világban. Ugyanakkor minden kicsinségünk ellenére te elhívtál minket azért, hogy feladatot adj nekünk. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy Szent Fiadban te azért jöttél el közénk, hogy megkeressél és magad mellett tarts minket, hogy amire mi képtelenek vagyunk, te alkalmassá tegyél minket, hogy szeretni tudjunk téged és a többi embert. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet folyamatosan gerjeszted bennünk, ha rád figyelünk, és megmutatott közösségünk életében, hogy mennyi áldás kíséri azok életét, akik tőled várják a segítséget minden helyzetben. Kérünk, hogy Szent Lelked által add meg nekünk azt a csodát, hogy a gyülekezetünk meghallja és cselekedje akaratodat. Ahogy erre tanítottál minket eddig is, úgy kérünk, légy most közöttünk, és vezess minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 372. dicséret első versét, könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Istennek azt az igéjét olvasom most, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetben. Az ige megvan írva Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levelében, az 5. fejezetben, a 15-től a 17. versig terjedő részben eképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az efézusi levél intelmekkel teli részeit olvassuk már napok óta, és elárulom, hogy még néhány napig így is lesz. És ezekben a részekben Pál apostol olyan élethelyzetekre vagy emberi magatartás formákra hívja fel a figyelmet, melyek egyaránt előfordulhatnak a gyülekezeti, a családi és a magánéletben is, és ezek bizony megkeseríthetik az emberi életet. Széthúzás, hazugság, kapzsiság, kicsapongás, tiszteletlenség, hogy csak néhányat említsek ezek közül. A mai napi ige azonban olyan szempontból is mindenképpen különleges ezeknek az intelmeknek a sorában, hogy míg a többinél akadhat olyan, ahogyan mindig, amikor ilyen intelmeket olvasunk az Új Szövetségben, biztos, hogy akadnak olyanok, amikre azt mondjuk, hogy jó, ez itt van, de hát akinek nem inge, nem veszi magára. Például a kicsapongást, a részegeskedést, ahogyan olvassuk majd holnap az efézusi levélben. Azonban az idővel való szembenézés és az idővel való hadakozás, az idő kihasználása, helyes beosztása és megélése mindannyiunk számára egy örökösen visszatérő probléma szokott lenni az életben. Jól ismerjük Pál apostolnak ezt a rövid és nagyon találó fogalmazását, az idők gonoszak. És ha egy kicsit is belegondolunk, akkor rájöhetünk arra, hogy az emberiség történelme során nagyon kevés olyan dolog létezett, ami ellen ennyit harcolt és akart volna harcolni a mindenkori ember, mint az idő. Azt gondolom, hogy találó példa lehet erre a harcra az, hogy milyen sok tudós és kutató vetette fel csak elméleti síkon, és próbálta elméleti síkon bizonyítani, hogy lehetséges az idő utazás, hogy lehetséges az időben utazni. És számos regény, irodalmi alkotás és film tekintette táptalajának ezeket az elméleteket, és fejtették ki ezeket, és gondolkodtak el rajta, hogy milyen is lenne, hogyha az ember valóban uralni tudná az időt. Hogyha mondjuk vissza tudnánk menni, és olyan dolgokat helyre tudnánk állítani, és kikovácsolni, helyre igazítani, amiket elrontottunk. Vagy hogyha előre tudnánk menni az időben, és legalább tudhatnánk azt, hogy mi vár ránk, mire számíthatunk. És lehet, hogy az idő utazást, hogyha meghalljuk ezt a szót, vagy ezt a sok mindent, azokat a sokszor nagyon egyszerű felépítésű filmeket, amik erről szólnak, akkor nevetünk, és azt legyintünk, és azt mondjuk, hogy ugyan már ez csak fikció, ez csak kitaláció, kitalálása valakinek, egy elmélet, nevetséges és légből kapott. De gondoljunk arra, gondoljunk abba bele, hogy a mi életutunk során milyen sokszor eljátszunk gondolatban az időutazás lehetőségével. Először is a gyermekek gyermekkorban látják a szüleiket, és irigykednek rájuk. Irigykednek rájuk többek között a nagy szabadságuk miatt, amiről még akkor úgy hiszik, hogy az nagy szabadság. És előre felé szeretnének menni az időben, felnőni minél hamarabb, és bizonyítják is maguknak, hogy ők már felnőttek. És lehet, hogy tinédzser korban ez még tovább erősödik. És akik felnőttek, azok tudják, mi tudjuk jól, hogy valóban felnőttként már lehet, hogy senki sem szól nekünk azért, hogyha vacsorára mondjuk kenyér helyett csokoládét szeretnénk enni, de ebben körülbelül ki is merül az akkor még annyira áhított szabadság. Azután lehet, hogy már éppen visszafelé szeretnénk menni az időben, és ha nem fizikailag, de úgy megirigyeljük a gyermekeknek a gondtalanságát időről időre. Vagy azt is lehet hallani középkorú dolgozó emberektől, hogy olyanokat mondunk, vagy mondanak, hogy Már csak a nyugdíjat várom az életben, hogy legyek végre nyugdíjas, és akkor azt csinálok, amit szeretnék. És lehet, hogy addig a nyugdíjig még röpke 20-25 év hátra van, így mindig van ezek mögött, a szavak mögött valami nagyon szomorú valóságtartam is. És természetesen a dolgoknak a teljességét azok az idősebb gyülekezeti tagjaink tudhatják, akiktől megkérdezhetjük, hogy vajon az életben van-e értelme ennek a siettetésnek, ennek a folyamatosan előre tekintésnek és rohanásnak. Megkérdezhetnénk tőlük, de valószínűleg sejtjük a válaszukat, hogy mi lenne mindez. Mindennek rendelt ideje van, ahogyan a Prédikátor könyve is mondja. Nagy nyomorúságunk tehát az idő, és erről szólít Pál apostol. Nagy nyomorúságunk az elmulasztott pillanatok, a rövid határidő és a kezünkből kifolyó idő. Nem véletlen az, hogy az ókori görög emberek is, amikor felismerték ezt a nyomasztó érzést az idővel kapcsolatban, akkor ez valahogy úgy csapódott le náluk az ő gondolataikban, hogy a mondavilágukban az idő istensége a gyermekeit felfaló nagyon-nagyon gonosz istenség. És itt körbe ér a kör, bezárul, ugyanis mind a tapasztalatunk, mind a régi emberek tapasztalata, és mind pedig az Isten igéje egyet mond, hogy az idők gonoszak. Pál ebben az ige szakaszban azonban nem valamiféle gyakorlati, életvezetési tanácsot akar adni, hogy hogyan osszuk be a napunkat, hogy valóban legyen időnk mindenre, pedig talán az idővel kapcsolatban pont ez hangzik el a legtöbbször tőlünk is, amikor talán csalódva, idegesen vagy felháborodva, dühösen mondjuk, hogy na de az én napom is 24 órából áll. És ott van mögötte az emberi tapasztalat, hogy ilyen értelemben minden nap egyforma. És az ige pontosan erre a tapasztalatra válaszolja azt, hogy ez így ebben a formában nem igaz. És most nem azt szeretném mondani, hogy ha innen hazamegyünk, akkor majd éjszaka érdemes figyelni az órát, és keresni a 25. és a 26. órát is majd a nap végén, hiszen hivatalosan persze, hogy 24 órából áll minden nap, de Pál apostol felhívja a figyelmet arra, hogy a keresztény embernek az egész élete egyfajta kettős időszámításban telik el. Ugyanis van egyik részről ez a gonosz idő, a múló idő, ami mintha ellenünk dolgozna, és amiről eddig szó volt. És a másik oldalról pedig ott vannak a jeles napok, az ünnepek, az órák és azok a percek, amiket az Isten igéjével tölthetünk, a különleges alkalmak. És ezek az alkalmak, amikről itt Pál szól, nem feltétlenül az úgynevezett pirosbetűs ünnepek, de még csak nem is azok az alkalmaink, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen csak úgy jól érezzük magunkat. Egy születésnapon, egy családi összejövetelen, egy nyaraláson, egy kiránduláson, moziban vagy bárhol máshol. Az alkalmas idő, mely megszakítja a múló időt, amit az óránkkal tudunk mérni, ott kezdődik, amikor az életünkben válaszút elé kerülünk, hogy a keskeny vagy a széles úton járjunk-e tovább. Hogy a saját magunk esze után menjünk-e, vagy Jézus Krisztust akarjuk követni. Ezek a különleges alkalmak pedig mindig a felelős döntésekkel, vagy felelős döntések sorozatával nyílnak meg számunkra, azzal a döntéssel, hogy figyelek az Isten szavára. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Pál megnevezi ennek a különleges alkalomnak a tartalmát, hogy mi történik ezekben az alkalmakban. Nem más, mint az Úr akaratának megértése, melyel a múló idő megélése is egészen más lesz. Ugyanis enélkül az élet az csak úgy eltelik. Ezzel viszont betelik azzal a tartalommal, amit Isten szánt nekünk. És ez a része az üzenetnek, Pál üzenetének nagyon személyes, és lehetetlen volna itt erről a helyről kitérni minden egyes példára, hogy vajon mi lehet ez az Úr akarata, mi lehet az, amit meg kell értenünk, hiszen ahányan itt ülünk, annyiféle különböző életutunk van, és ez egy személyes igére figyelés és elcsendesedés eredménye, hogy ehhez hozzájussunk. Pál apostol nem erre kíváncsi, és nem ezt részletezi, hanem arra tér ki, hogy hogyan lehet mégis az egyik típusú időszámításból a másik időszámításba átváltani az életet. kihasználva az alkalmas időt. Ezt írja, amelyet Károlyi Gáspár úgy fordított, és talán mi is ezt jobban vagy többször szoktuk használni, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. És ez az utóbbi fordítás a Károlyi féle áll közelebb Pálnak az eredeti mondani valójához, ugyanis az a szó, amit itt használ, szó szerint valaminek a megvásárlását vagy váltságdíj fizetését jelenti. Ezt az időt, ezt az alkalmas időt, az Istentől kapott alkalmakat váltságdíjon meg kell fizetnünk. Amiből egyrészt következik az, hogy az alkalom nem jön csak úgy magától. Ezt az alkalmas időt, az Isten közelségében, az ige mellett töltött időt meg kell vásárolni, fizetni kell érte, ennek az időnek ára van. Az életben megszokhattuk azt, hogy mindennek ára van. Szoktuk is mondani ezt ilyen szomorú éllel. Szó szerint és átvitt értelemben is, hogyha bármit el szeretnénk érni, bárhova el szeretnénk jutni, akkor le kell mondanunk valamiről, akkor fizetni kell valamit valamiért. És tudjuk jól, nem kell ezt különösebben ragozni, hogy különböző élethelyzetekben milyen nagy árakat kell fizetnünk a boldogulásért, azért, hogy az életben előre tudjunk jutni. Akár egy-egy szolgáltatásért, akár egy-egy termékért a boltban, vagy bármi másért, hogy a megélhetésünket, vagy a családunk megélhetését tudjuk biztosítani. És itt ebben az ige részben éppen az a csodálatos, hogy ha lehet így mondani, nagyon előnyös üzleti feltételekkel találkozunk. Ugyanis gonosz idővel kell fizetni az alkalmas és megszentelt időért. Sokszor kerül elő az problémaként nálunk is, hogy a rohanó életvitel mellett annyira nehéz időt szakítani arra, hogy az Isten igéjével foglalkozzunk, hogy valóban úgy elmélyülten imádkozzunk, ne csak megszokásból, ne csak olyan kötelesség érzésből, hanem el tudjunk csendesedni, és megteremtsük magunknak ezeket az alkalmakat, vagy részt vegyünk a gyülekezeti alkalmakon. Pedig mindezért csak arról kell lemondani, amiről már megállapítottuk, és amit mindig hangoztatunk is, hogy terhes számunkra. A szürke hétköznapot cseréljük fel tulajdonképpen az ünnepnapért. Egy kis történet szerint, amiből természetesen nem tudom, hogy mennyi a valóság, és mennyi a hozzá költött fantázia és legendás elem, az első világháborúban a harcok szünetelésének idején állítólag az osztrákok az olaszoknak az olasz frontra egy nagyon koszos és szeméttel megtömködött csizmát küldtek át. És nyilván ez a csizma az olasz országot, az egész olasz államot képviselte, hogy megvan a véleményük róluk. És az olaszok ekkor elgondolkodtak, és azt mondták, hogy mégiscsak ez a csizma minket akar szimbolizálni, az országunkat, tisztítsuk meg, tegyünk bele némi finomságot, és küldjük vissza nekik. És így is tettek, visszaküldték ezt a csizmát egy cetlivel, amin ez állt, hogy mindenki azt adja, amije van. És nyilván annyiban sántít a példa, hogy azt, ami nekünk van, ezt a múló, gonosz időt, ezt nem ezzel a rossz és ártalmas lelkülettel adjuk át, de tulajdonképpen az Isten elé pontosan ezt visszük, ami töredezett, ütött, kopott és kezünkből kifolyó idővel fizetünk azért, hogy visszakapjunk valami olyat, amit viszont ő tud adni, és amilyen neki van csak. Hogy ami korábban koszos, kaotikus, olyan rendezetlen volt, az megtisztuljon és tartalommal teljen meg. Az Isten akaratának kutatása és keresése nem egy ilyen nagy misztérium, egy hatalmas titok, ami csak egy-két beavatott számára érhető el. De amit az ige alapján mondhatok, hogy egészen biztosan nem a buszon, a munkába menet, vagy az ebédszünetben, de nem is a bevásárlás, a házi munka közben történik ez, hanem azokban az áldott pillanatokban, amikor valamit félre tudunk tenni azért, hogy Istent a középpontba állíthassuk. Aki maga mutatta nekünk meg, egyszülött fia által, hogy milyen az, amikor az ember kezéből kifolyni és eltűnni látszó idő egyszer csak visszatér Istenhez, és elkezdünk arra figyelni, hogy mi az ő akarata. Hiszen Jézus Krisztus az egész földi élete során azt tette, ami az Atya akarata. De mindez a legszebben a szenvedés történetben rajzolódik ki a szemünk előtt, amikor a Gecsemáné kertben a virrasztás idejét a tanítványok sürgetni akarják. Talán unták, talán fáradtak voltak, és úgy voltak vele, hogy minek ez az egész, jobb, ha ezt átpörgetjük, jobb, ha egy kicsit az időben előre megyünk, aludjunk, gyorsabban telik minden. És nem tudták, hogy akkor és ott nem ez a múló, kézből kifolyó idő lesz az, ami számít, és ami messze menőkig meghatározza az életet. És Jézus Krisztus odament hozzájuk, és ezt mondta, elég, eljött az óra, íme átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Mert ő tudta, hogy akkor és ott ennek az alkalomnak és ennek az alkalmas időnek jött el az ideje. És drága áron megvett alkalom volt ez, hogy nekünk is lehessenek alkalmaink. És ezért is szükséges, hogy mi is mondjuk a 90. Zsoltár imádságát, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugyanis aki a saját életében felismeri az idő gonoszságát és csalárdságát, az ugyanakkor felismeri azt is, hogy Isten ezt az időt széttörte és darabokra törte. Hogy amikor hozzá imádkozzunk és őt kérjük, akkor abból az alkalmas időből és ünnepi időből tudjon adni nekünk, ami egyedül nála van. Hogy folyamatosan már itt ebben az életben is meg tudjon ajándékozni minket az örökké valóság örömével. És aki ezt az időt megvásárolja magának, annak többé nem gonosz ellensége lesz az idő, hanem olyan ajándék, amely ahhoz segít, hogy végül itt mindannyian célba érjünk. Amen.